Folytatjuk a kettes szemrendszert Behumi Dórival és Veres Dórival, illetve itt van velünk vendégünk továbbra is, Bányai Kelemen Barna színész, akivel arról beszéltünk, hogy ő Marosvásárhelyen nőtt fel, és azon gondolkodom, hogy te követed, vagy tudod, hogy változik ott a román-magyar arány száma. Tehát amikor gyerek voltál még, akkor jellemzően magyar ajkú városról beszéltünk, gondolom. Mennyire jellemző az, ami veled történt, hogy elhagyják, ott hagyják a várost a fiatalok?
Hát jellemző. Hogy pontosan most ez az arány hogy változik, ezt nem tudom, ott is népszámlálás volt, kíváncsian várom az adatokat, nem tudom. De az biztos, hogy az, egyébként Ceausescu indította el ezt a betelepítési folyamatot, amit nem tudom pontosan, hogy fordítanak magyarra, de valamilyen agresszív betelepítési terv. Lényeg az, hogy ugye zárt város volt Marosvásárhely, ami azt jelenti, hogy Marosvásárhelyi személyével rendelkező ember kellett legyél ahhoz, hogy le tudjál telepedni Marosvásárhelyen. Az azt jelentett, hogy nagyon nehezen lehetett kiköltözni, viszont a beköltözés az sokkal könnyebb volt. Így tehát a környező román falvak, román városokból ezrével hozták be az embereket, építettek nekik
lakótelepeket.
Így van.
Blokkokat, ahogy ti mondjátok.
Így van, abszolút így van. És de annyira, hogy én emlékszem gyerekkoromból, hogy röhögtünk, nem pont ott, ahol én nőttem fel, hanem egy másik negyedbe, mert ez ilyen kerületszerű a negyed, csak kisebb, és vannak ilyen különböző negyedek, amiknek nyilván nevük van, stb. És elmentem, vagy volt ilyen, hogy elmentem barátomhoz, és tőlük láttam, ahogy az épülő egyik ilyen tömbbe tyúkokat tart a valaki az erkélyen. Vagy volt olyan, hogy a garzomba lovat vitt fel a pasas a lépcsőn fölfele, mert nem tudták, hogy hova, meg nem tudták, mire használni az angol vécét, szóval, hogy nagyon durva volt ez az időszak, ez a periódus. Nyilván ebből is csak arra emlékszem, hogy az ilyen kiásott hatalmas nagy gáz, víz közművesítés volt, igen, de hát ez a régi módszeres üvegvattás burkolással, amiben, hogyha beleestél, akkor általában az szét, és akkor egyenként kellett azt kiszedni, mert tényleg üveg volt benne.
Ez az üveggyapot.
Nem? Üveggyapot, igen.
Nem tudom, mi a neve, de tényleg ilyen szúros volt.
Igen. Szóval, hogy ilyen emlékeim vannak.
És mennyire volt erős, vagy mennyire volt jelen az életedben ez a román-magyar ellentét, amit már említettél, a családod tragédiája, az elég szimbolikus, azt gondolom, de hogy téged kisgyerekként, kisbarnaként ez mennyire érintett? Tehát ti mennyire vegyültetek például román kisgyerekekkel?
Hát ugye az volt, hogy vagy azon a környéken, ahol én nőttem fel, hát ez nagyon messze esett a város központjától. Tehát ez egy ilyen fiataloknak szóló program volt, tehát apujék valahogy könnyebben jutottak hozzá, be lehetett fizetni, könnyebben kaptak hitelt rá, és az volt a jó benne, hogy ezt később meg lehetett venni, tehát hogy ez saját tulajdon lesz majd. Ez egy új építésű negyed volt, vagy tömbház volt, többet is építettek, és én úgy emlékszem, hogy utánunk már az első falu fele nem volt, tehát mi voltunk az utolsó ilyen 8 emeletes blokk, tömbház. Rögtön a kaszárnya mellett volt mellettünk egy kaszárnya. És akkor ugye ahhoz, hogy hát nyilván fontos volt a szüleimnek is, hogy milyen suliba járok, és a fontosabb iskolák azok nyilván beljebb voltak a város központja fele. És akkor bizony
de magyar nyelvű oktatás még volt mindenhol, ugye? Akkor...
Persze az volt, persze az volt. És nekem végig kellett tulajdonképpen ezeken a negyedeken mindig jönni, ahol különböző bandák voltak. És akkor mindegyik banda nyilván védte a saját területét. És akkor...
Te gyerekbandákról beszélsz?
Abszolút gyerekbandák. Aha, kiültek.
Hát akik kint ülnek, abszolút, tudod, mint a lakótelepen.
Abszolút. Kint ültek, kutyáztak, szotyisztak. Akkor nem volt graffiti, vagy nem értettek hozzá, hanem mindenféle gyufákat dobáltak, meg rágógumit, akinek volt, meg elszedték tőlünk, járókelőktől, gyerekektől, akik arra kénytelenek voltunk iskolába menni.
Ezek ilyen galerik voltak.
Abszolút. Így van, és akkor belekötöttek fűbe. Na, de nemzetiség szerint? Be, abszolút, volt ilyen is, hogy az csak a magyar banda volt, az csak a román banda volt, volt olyan, akik keveredtek. Szóval, hogy ez teljesen kiszámíthatatlan volt, hogy ki, hol éppen. Mert ha magyar volt, akkor azért volt nagyon, nagyon arra állítva, hogy megvédeni a sajátját, mert bizonyítani kellett, ha meg román volt, akkor meg azért. Szóval ez mindig is érezhető volt szerintem város szinten. Mai napig egyébként.
Nem, hogyha, sztori, nem?
Persze, hogyha a román szobor készül Marosvásárhelyen, akkor biztos, hogy a város valamelyik pontján rögtön egy magyart kell.
Na jó, de fordítva. Akkor még, tehát igazából erre akarok valahogy kiukadni, vagy megkérdezni, hogy akkor még igazából nem a magyar volt a kisebbség abban a városban, tehát te nem kisebbségi életet éltél akkor.
Nem, viszont hát minden olyan fontos állami szervezetnek a vezetője az többnyire román volt.
De az országban kisebbségként.
Persze. Mert hogy ezt akarom igazából megtudni, hogy neked volt-e ilyen identitásod akkor?
Nem. Hát azt tudtuk nyilván, hogy románok között élünk, meg de a közvetlen környezetemben mindenkivel magyarul beszéltem. Óviba magyarul beszéltem, suliba magyarul beszéltem.
Otthon
magyarul. Viszont a túléléshez kellett megtanulni románul. Tehát, hogy nekünk, nem tudom most pontosan, mondjuk, hogy működött ez Székelyföldön, bár Marosvásárhelyt is szeretik oda sorolni még.
De még igaziból nem az.
De már igazából nem az, mondják a székelyek, az igazi székelyek. De mondjuk arra gondolok, hogy Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda és Udvarhely, hogy ők ugye abszolút többségben vannak, és ott nem kellett megtanuljanak annyira románul. Tehát a túléléshez nekik nem kellett románul tanulni, míg Maros megye, mivel ennyire agresszívan telepítették be a különböző városokból és falvakból a román ajkú embereket, ezért ugye kellett, mert úton, útfélen román emberrel találkoztunk. Tehát a tömbházban, ahol mi laktunk, ha jól emlékszem, akkor 4 magyar család lakott a 20 vagy a 31-ből. Uh-huh. Úgyhogy kb. Ilyenek voltak az arányok.
Egyébként most sincs ez szerintem nagyon másként. Én most voltam Erdélyben egy pár napot nyáron, és ott abszolút mondták a helyiek, hogy elvileg képzeljétek el, hogy a rendőrök arra vannak hivatalilag kötelezve, hogy magyarul intézkedjenek. Tehát kell tudniuk magyarul az erdélyi területeken, ezekben a falvakban, városokban, de nem tudnak. Így aztán ugyanúgy nekik is románul kell tulajdonképpen minden intézni helyben. Aztán, hogyha fölmennek a megyeszékhelyre, akkor ott tudnak magyarul intézkedni, de ott helyben, a kisebb településeken nem. Tehát, hogy muszáj románul tudniuk nekik
is. De különben kötelező az oktatásban is a román nyelvet tanulni, nem? Tehát nektek kötelező volt
abszolút,
amúgy is.
Abszolút, persze. Sőt, nekem, én még arra is emlékszem, hogy a történelmet is román nyelven tanultam.
És gondolom román szemszögből.
Há, persze, világos. A földrajzot is román nyelven tanultam. Nyilván román irodalmat azt külön, román nyelvtant külön, tehát az erre 50 perc volt szentelve, és akkor még valami volt, nem emlékszem már pontosan, de valami technológia, vagy valami hasonló, mert ilyen óráink is voltak, hogy technológia. Lehet, hogy az nem román
románul
volt.
Románul barkácsoltál.
Igen, tehát hogy ezeket a szakszavakat, ezeket románul tanították nekünk.
De különben szerinted szép nyelv, most teljesen természetes, hogy vannak hozzá fűződő érzelmeid, de hogyha azokat ugye elleveszed, akkor azért lehet mondani, hogy egy elég dallamos nyelv, nem?
Abszolút, szerintem gyönyörű nyelv egyébként. Azt sajnálom, hogy már nagyon felnőttnek tekintettem magam, szóval már színházzal foglalkoztam akkor, amikor igazán jó fej román embereket ismertem meg, akiknek semmi köze ehhez a betelepítéshez, semmi köze a magyarokhoz olyan értelemben, többnyire nagyvárosi, jó fej.
Művészemberek.
Igen, jó fej, olvasott és intellektuál alkatok, akik nagyon jó fejek voltak, és rengeteget tanultam tőlük, és ők is megmutatták, vagy beavattak minket, hogy ők hogy élnek, és mik a szokásaik, és egyáltalán nem olyan volt, mint amit tapasztaltam. Most már egyel azért meg elfogadóbb is lettem, meg megengedőbb is lettem. Ezek a szerencsétlen emberek, mert foglalkoztam is a témával egyébként, előadást is csináltunk.
Most a betelepítettekről beszélsz.
Igen, most a betelepítettekről beszélek. Szerencsétleneknek nem volt választási lehetőségük, hanem fogták őket konkrétan egy kis paraszti házból.
És hát jó messziről hozták nagyon őket, messziről. Románia tök más területéről.
Persze, tehát nem is tudták, hogy ugyanúgy nem tudták, hogy román vagy magyarok élnek ott, mint ahogy mi nem tudtunk, mit tudom én, szászokról, vagy kitelepített romákról, stb. Igen. Szóval, hogy okosan meg volt ez keverve egyébként, és eléggé ördögi módon meg volt ez keverve, és akkor nyilván szerencsétlen emberek, én még emlékszem, hogy engem még soroztak, nem voltam katona, mert egyetemre mentem, de ha nem lettem volna egyetemist, akkor lettem volna katona. Úgyhogy a sorozáson én még találkoztam velem egy idős olyan srácokkal, akik volt egy kis csapat, lehettek, vagy hatan, heten, az egyik elment a mosdóba, és visszajött a sorban, ahol álltunk, és szólt a haveroknak, hogy srácok, gyertek, nézzétek már meg, itt a falból folyik a víz. És konkrétan a csapot nézték, hogy ez mekkora nagy találmány. És velem egyidős srácok voltak. Úgyhogy el tudom képzelni ezeket a szerencsétleneket, akiket betelepítettek, hogy nyilván a tyúkot, amit beséltem az imént, meg a lovat, azt hozta, mert kellett, és fogalma se volt, hogy mire használni.
Hát meg családtagaló, érted?
Persze.
Senkinek nem volt jó.
Szóval, hogy se egyáltalán nem.
Szerintem evezzünk tovább, amit már megnyitottál az előbb, az iskolai éveidet, meg aztán ugye a szakmádat, amit elkezdtél Marosvásárhelyen, de hogy de mikor bukkant ki a kis színészpalánta barna. Voltak-e például olyan tanáraid, vagy a szüleid látták-e, vagy támogattak ebbe, vagy te előbb érezted, hogy ezt szeretnéd csinálni?
Nem, sőt, én azt hiszem, hogy nagyon későre jöttem rá, vagy ugrott be, hogy milyen jó lenne ez, vagy hogy szeretném ezt. Nem, különösebben nem foglalkoztatott a színház, pedig jártunk színházba. A szüleim nagyon sokat olvastak nekem. Én magam nagyon sokáig olvastam például meséket, olyannyira, hogy középiskolás voltam, és emlékszem, hogy már bandáztunk, és amikor haverok jöttek fel hozzám, akkor volt egy ilyen kis éjjeli szekrényem, és eldugtam ezeket a meséket, hogy azt gondoltam. Igen, szégyeltem. Tehát azt gondoltam, hogy ekkora fiú már azért nem olvas meséket, és vajon mit szólnak majd a többiek. Úgyhogy obdaknáttam elrejteni. Hát nem tudom, hogy ez normális volt, vagy nem, nem tudom. De,
milyen
de
mesék voltak ezek?
1001 éjszaka meséi főként, meg imádtam a magyar székely anekdótákat, meséket, szóval ilyeneket olvastam nagyon sokáig. És középiskolás voltam, amikor tulajdonképpen egy világirodalom órán bejött egy általam akkor még nem igazán ismert színész, a Tatai Sándor, és ő tulajdonképpen hát egy ilyen kedvcsinálót tartotta az osztályomnak, vagy az osztályunknak, és elmondta, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy lehet menni egy diákszínjátszó csoportba, ennek ő a vezetője.
Hányadikos voltál?
Azt hiszem, hogy 19, nem tudom. 12, azt hiszem. Uh-huh. 10-12.
Éves voltál?
Nem. A gimibe
ja,
az
gimi. Igen. Tehát az harmadikos.
Másodikos, harmadikos, valahogy így. Igen. És tulajdonképpen az osztálytársaim unszolására mentem végül el.
De mert akkor ők látták benned.
Azt mondták, hogy jó pofa vagyok, és hogy ilyen vicces vagyok, és állandóan, amikor...
Mert te őket szórakoztattad.
Így van, ez így igaz. Mert amikor unatkoztam, vagy amikor igazságtalanságot láttam, akkor mindig így valamit riszálnom kellett. Volt ilyen, hogy nagyon nem kedveltem de nem azért, mert román, de tényleg őt nem, a személyiségét nem kedveltem a román tanárnőmnek. És egyszer kitaláltam, hogy felkérem táncolni. És mondtam, hogy én mindenképpen fel akarom őt kérni táncolni.
Ez óra közben oda mentél,
igen,
és
mondtad. Nem, felálltam, és mondtam, hogy valami nem tudom, valamit azt éreztem, hogy egyel többet piszkálgat, mint másokat.
Románul és hogy kell felkérni táncolni?
Hogy esvrász szedánszészkudumja vasztra. Aha. Ez azt jelenti, hogy szeretnék táncolni önnel, mert így kezdtem. Megbeszéltem vele, hogy a következő román órára hozok majd egy kis elemes kazettofont, akkor kaptuk a Pulyéktól.
Kazettofon? Imádom, annyira várom a szavaidat, hogy mik azok, amiken itt tetten lehet érni. Hogy...
Ja.
De nem nagyon vannak egyébként.
Nem nagyon.
Nem mondod, hogy murok, meg ilyesmi.
De mondok, egyébként tudom, ismerem őket, csak mert valahogy nem használom.
Direkt letiltod magad?
Nem, nincs
volt ilyen szövegkörnyezetem, de a murok az így bele kellett volna.
Hát jó, most, csak most nekem ezt dobta ki az agyam, de hogy várom,
de amikor majd... De mondhattam volna, például amikor a személyről beszélgettünk, akkor mondhattam volna Bulletint is. Mert ja, ez volt. Személy... Mi így mondtuk
jó,
neki,
de most nem kell, hogy egy ilyen specifikus ilyen
jó, de ha eszedben ütt, akkor
ne
hangulat beszélj, úgy, igen.
De beszélhetek majd akcentussal is, mert a vásárhelyeknek van egy ilyen akcentusuk, hogy így beszélnek te.
Hagytársít, hozzad.
Hagytársíts, akkor mit csináltok, s na.
A sok söbetű, de szeretem, ezt nagyon tetszik.
Na, szóval az volt, hogy hozom a magnót,
kazettofont.
Igen, és felkérem akkor táncolni, és akkor elröhögte, és mondta, hogy nagyon jó pofa fiú vagyok, meg izé, és akkor egy más következő órára tényleg bevittem.
De észrevette magát egyébként? Tehát, hogy ő tudta, hogy miért történik ez a kis provokálás?
Arra következtetem, hogy nem vagyok elég felkészült, és nem voltam valóban felkészült. Szóval, hogy nem szerettem az óráit, és nem készült. Elvittem a következő órára a kazettofont, megint kiszólított egyébként, mint aki nem tud semmiről, tehát megint feleltem, nem készültem, mert én meg voltam győződve, hogy ha előző órán szólított, akkor ezen az órán biztos, hogy nem.
Persze, ez egy örök törvény.
Persze, és de igen.
Ő nem ismerte ezt a törvényt.
Igen. És akkor kiszólított, és mondtam, hogy nem készültem, ne haragudjon, adja be, mert ugye ott 1-től 10-ig osztályoznak, és a bukójegy az 4-es, és adja be nyugodtan a 4-est. És akkor azt mondta, hogy jó, oké. De mondom, hogy elfelejtette ugye, hogy táncolni kell. És mondta, hogy nem. És hogy elhoztam a magnót, és mondtam, igen, és kitettem, és valami, nem tudom, Ace of Base-re, vagy nem tudom, valamire felkértem táncolni.
Jó fej volt egyébként.
És táncolt velem, tehát lötyögtünk 2-t konkrétan, az osztály víjogott, meg tapsolt, és akkor helyre mentem, és hát nyilván zavaromban mondtam, hogy köszönöm szépen, akkor majd máskor. És azt mondta, hogy máskor nem lesz. Ilyen alkalom nagyon köszöni a táncot, nagyon édes, jó pofa fiú vagyok, de évvégén meg fog buktatni. És így is volt. Elvágott.
Aha. Na de az osztálytársaidnak innen valószínűleg rém lett, hogy te jó színész lennél.
Igen, hát ez volt az egyik ilyen kihágásom, több kihágásom volt, de valahogy azt éreztem, hogy valamit tenni kell, mert elpusztulat van, és akkor szórakoztattam őket, és akkor innen jött az ötletük, hogy hát ez éppen kapóra jönne nekem, hogy lehet ezt azt csinálni.
Akkor igazuk lett az
igazuk lett, abszolút.
Ismertek olyannyira, téged.
Olyannyira, hogy ez egy 2 éves képzés volt, és én a harmadik évemet is visszakéreckedtem, és visszavettek, tehát én ilyen...
És akkor ott bátorított a tatai mester, hogy menj akkor a
nem,
pályára, vagy felvételizni?
Nem, ő igazából szerintem nem fognak fölvenni.
Na, de erre majd visszatérünk a szünet után.
Na, maradjatok velünk.